hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hét óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A nemzet különböző erői közötti megbékélést szorgalmazta 14. Leó pápa szombaton Madridban, a királyi palotában elmondott beszédében, ahol a közjogi méltóságokkal, a politikai, egyházi és civil társadalom képviselőivel, valamint a diplomáciai testület tagjaival találkozott. Azért jövök közétek, hogy megerősítsem, bátorítsam és inspiráljam a hívők evangélium iránti megújult hűségét, valamint a nemzet különböző erői közötti mélyebb megbékélést és együttműködést, fogalmazott az egyházfő, mint mondta. Az ősi kötelék a keresztény hit és e föld között ugyan nem foglalja magában a spanyol nép sokrétű identitását, de mélyen formálta kultúráját és reményt, útmutatást jelent a kihívások között, amelyekkel ma, mint emberi családnak együtt kell szembenéznünk. Nem a konfrontáció, hanem a találkozás kultúrája az, ami stabilitást és jólétet teremt, jelentette ki a Szentatya. Hozzátette, a béke üzenete, amely ezekben az időkben sajnos néhányak számára naívnak, mások számára provokatívnak hangzik, azok körében talál elfogadásra, akik nem zárkóznak be előre gyártott ideológiákba, hanem megnyílnak az igazság előtt. A katolikus egyházfő hozzátette, a katolikus egyház készen áll arra, hogy a megbékélést és a békét kereső nép jövőjének szolgálatába álljon. A találkozót követően a királyi palotából az egyházfő nyitott pápamobillal indult szálláshelyére, az apostoli nunciatúrára, kordonokkal biztosított útvonalán végig lelkes, integető, éneklő tömeg kísérte. Június 7-én vasárnap úrnapján, Krisztus szenteste és vére ünnepén 14. Leó pápa 10 órakor mutat be szentmisét, mely után részt vesz a hagyományos ünnepi körmeneten. Vasárnap délután a Szentatya az Ágoston rend helyi tagjaival találkozik, zárt körben az apostoli nunciatúrán. Ugyancsak délután a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sportvilágának képviselőivel találkozik Leó pápa a kapcsolatok építése elnevezésű eseményen. Kozma Imre atyáról nevezték el a Rákóczi Szövetség új szabadidő parkját Sátoraljaújhelyen. Június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján, a Máltai Szeretetszolgálat alapító elnökének születésnapján Ezer Kárpát-medencei diák részvételével nyitották meg az emlékparkot, amely a jövőben a fiatalok számára kínál lehetőséget a találkozásra és az értékes időtöltésre. Tampus Telián, a Máltai Szeretetszolgálat munkatársa elmondta, ma nem egy parkot avatunk fel, hanem emléket állítunk egy olyan embernek, aki az egész életével azt üzente, a szeretet képes megváltoztatni a világot. Jövő héten benyújtjuk az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot, jelentette be a miniszterelnök szombaton a közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás, hozzátette, a hír szent, a vélemény szabad. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden a közösségi oldalán azt közölte. Két lépésben alakítják át a közmédiát, amelynek részeként társadalmi egyeztetés is indul arról, mi az emberek szerint a közmédia dolga, feladata. Végül az időjárásról. Vasárnap gomoly felhős napos idő várható, néhol előfordulhat zápor, esetleg egy-egy zivatar is lehet. Az északi északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet vasárnap 25 és 30 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a Szent István Rádió egyházi hírei következnek. Köszöntőnöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Intézményvezetők kinevezéséről döntött, a magyarországi szerzetes rendekkel közös munkacsoport létrehozását kezdeményezte, továbbá 2027-re meghirdette a hivatás évét a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyári rendesülésén. Közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálata a kétnapos tanácskozás után. Azt írták, a püspökök testülete döntött arról, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának dékánja a következő két évben Gájer László lesz. A Központi Papnevelő Intézet új spirituálisának Császár Istvánt nevezték ki. A Vigília folyóirat felelős kiadója a következő öt évben is Gájer László atya lesz. A püspökök testülete megerősítette Kárpáti Kázmér Ferences szerzetest a Mátraverebély Szent Kút Nemzeti Kegyhely igazgatói pozíciójában. A püspökök testülete támogatja, hogy minden egyházmegyében nevezzenek ki missziós referenst. Döntöttek továbbá az állandó diákónusok működéséről szóló országosan egységes szabályzat kialakításáról. A püspökök testülete 2027-re meghirdette a hivatás évét. Az eseménysorozat ünnepi megnyitója december 12-én és 13-án lesz a Szombathelyi Egyházmegyében. A részletekről Székely Jánost, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét hallják.
A püspöki konferencia feladata fontos személyi döntéseket is meghozni. Így született meg a döntés arról, hogy Budapestre a Központi Szeminárium spirituálisának kineveztük Császár István Szombathelyi Egyházmegyés atyát. Eddig Győrben végezte ugyanezt a szolgálatot. Illetve kineveztük Gájer László professzor urat, a hittudományi kar, Pázmány Egyetem hittudományi karának dékánjává, és Rad Csaba professzor urat az Ószövetségi Tanszékre. Sok szó volt a püspöki konferenciánkon két nagy témáról. Az egyik a püspöki karnak őszre esedékes látogatásáról Rómában, az úgynevezett ad limina látogatásról. Minden országnak a püspöki kara időről időre elmegy a Szentatyát, illetőleg a különböző pápai római hivatalokat, az úgynevezett dikasztériumokat meglátogatni és beszámolni az ország helyzetéről, figyelni azokra az iránymutatásokra, amelyeket ott kapunk. Nagyon sokat beszéltünk a születő püspökkari körlevelünkről, amely a 30 évvel ezelőtti Igazságosabb és testvériesebb világért című körlevelünknek lesz egy frissített mai társadalmat, kicsit az evangélium fényében értelmező változata. Szólni fog a mai magyar társadalomról, az evangélium fényében, szegénységről, leszakadó néprétegekről, hogyan lehetne ezen a problémán segíteni, családról, a családok előtti válságról, demográfiai nehézségekről. Szólni fog az egészségügyről, aztán a médiáról, fiataloknak az egyházhoz való viszonyáról, digitális világ kihívásairól. Szólni fog a nemzetünk lelki állapotáról és spirituális helyzetéről, és hogy hogyan látjuk ezekből a kiútat, milyen javaslatokat látunk a fejlődés irányában, amelyet az evangélium fényében meg tudunk fogalmazni. És hát sok kisebb témáról is szó esett, például a szerzetesi előjárók konferenciája és a püspöki konferencián között létrejön újra egy vegyes bizottság. Annak érdekében, hogy azt a sok kincset, amit a szerzetes rendek hordoznak, a püspöki karunk is jobban megismerje, illetőleg az együttműködés az elevenebb legyen. Minden egyházmegyében lesz felelőse a misszióknak, ez előírás is, de nagyon fontos lenne érzékenyíteni a magyar egyházunkat a missziók, különösen az afrikai misszióknak a kihívásai és az igényei felé. Nagyon sok ország, például Olaszország rengeteget tesz ebben az irányban, sok fiatal megy évről évre a missziókba segíteni, szeretnénk mi is ebben aktívabbak lenni. Ezen kívül beszéltünk sokat a tervezett hivatás évéről, a 2027-es évet a hivatás gondolatának szenteljük. Ez szólni fog általában az ember hivatásáról, az élet céljáról, az emberi élet értelmes. Van oka és van célja. Nagyon fontos felismerni ezt a gyönyörű isteni törvényt, amely benne van a világban. Arra születünk, hogy szeressünk, és az életünket ajándékká tegyük. De szó lesz az év folyamán a keresztény hivatásról, és aztán ezen belül a családi, és főként szerzetesi és papi hivatásról. Volt szó a médiáról is. Felfrissítettünk egy média szakembereknek adható díjat, illetőleg egy pályázatot is kiírtunk fiatal médiában ügyesen forgó személyek felé, akik szeretnék az evangéliumot megjeleníteni a média különböző felületein. És hát ezen túlmenően a püspöki konferencia ülése mindig egy testvéri találkozás is. Ilyenkor nagyon sokat beszélgetünk egymással, akár a társadalmunkban jelenleg bekövetkezett nagy változásokat, ki hogyan éli meg, hogyan látjuk ezekben a teendőnket, a feladatunkat, a küldetésünket. És hát fontos pillanat volt az, amikor Michael Banach nuncius úrnak a szolgálata végén megköszöntük az ő 4 éves magyarországi szolgálatát, a Szent Atyát Argentínába nevezte ki, neki köszöntük meg. Azt a nagy szimpátiával, megértéssel, a kultúránk iránti igazi őszinte érdeklődéssel végzett szolgálatát, amelyet itt 4 éven át Magyarországon végzett.
Az egri ciszterci templom közösségének zarándoklatot szervezett Vizi János templomigazgató atya. Most itt beszélgetünk a Bélapátfalvi ciszterci apátság előtt. Miért tartottad fontosnak, hogy egy ilyen zarándoklatot szervezzél? Talán ez az első alkalom, amióta te itt vagy a templomban, Egerben.
Hát a felújítás előtt is többször voltam már ebbe a templomban, de ugye éveken keresztül nem tudtuk látogatni, nagyon vártuk, hogy elkészüljön, és hát ki is használtuk az első adandó alkalmat. A múlt heti megáldás után egy héttel később már itt is vagyunk. Hát fontosnak éreztem, hogy a Ciszter templom közössége egyrészt közösségformálás szempontjából is, de azért is, hogy a Ciszter lelkiséget ápolva meglátogassuk azt a több évszázados apátsági templomot, ahol ugyanaz a Ciszter szerzetes közösség élte a mindennapjait munkában, imádságban, mint akik Egerben is ugyanúgy megtették ezt. Összeköti ezt a két templomot, ez a Ciszter közösségi lelkület, és volt is rá igény, és hát mindig szívesen jövök ebbe a gyönyörű természeti környezetbe, és a felújítás után pedig hát egyszerűen szemkláprázható, gyönyörködtető látni, hogy milyen csodát műveltek ezzel a templom, ami régen sem volt csúnya, de most egyenesen gyönyörű.
Igen, érdemes a hallgatóknak is majd ide kijönniük. Zarándoklat, ahogy te meghirdetted, vonattal jöttetek, illetve gyalog, és imádkoztátok a rózsafüzért. Milyennek látod itt a közösséget? Hányan jöttetek?
Hát 40-50 fő körül érkeztünk meg, legtöbben vonattal, az állomástól 2-3 kilométert zarándokolva, imádsággal, énekekkel, az idősebbek őket kocsival kihozták, de jó volt látni, hogy ilyen sokan össze jöttünk. A Ciszter gimnázium diákjaival már voltunk hamarabb, még az átadás előtt egy gyalogos zarándoklat keretében, az kicsit hosszabb volt, az 10 kilométeres gyaloglást jelentett, de azt is nagyon élvezték a fiatalok. Később is tervezünk még ilyen alkalmakat, ha jól tudom, ősszel minden Ciszter iskolából a diákság képviselői el fognak idejönni, körülbelül 200 fő a Ciszter Fest keretében. Az egyik programpont pont ez lesz, hogy mivel Eger lesz a házigazda, Egertől nem vagyunk messze, akkor ide kizarándokolunk a gyerekekkel.
Többször említetted a szentbeszédedbe a csendet is, illetve a hitnek a továbbadását is. Mi a Ciszter lelkületnek, lelkiségnek az üzenete így a 21. században?
Hát én sima egyházmegyés pap vagyok, egy Ciszter szerzetes atya többet tud erről mesélni. Ami engem megfogott, az tényleg, hogy az elvonultságban, vagy gyönyörű természeti környezetben, a csöndben keresik az Istennel való kapcsolatot, közelséget, az egyszerűségben, tényleg sallagmentesen minden arról szól, hogy az ember és az Isten az ő kapcsolatát ápolva, de közben munkálkodva, dolgozva építse már itt a Földön is az Isten országát, de szem előtt tartva, hogy ott van a végső célunk, hogy valóban eljuthassunk majd az örök mennyei hazába.
Érdemes a kedves hallgatóknak kizarándokolni ide Bélapát falvára Ciszterci apátsághoz. Június 20-án a múzeumok éjszakáján ingyenesen látogatható majd az apátsági templom, de ehhez regisztrálni kell az érseki palota látogatóközpontnak a honlapján.
Egerbe látogat Böjte Csaba Ferences szerzetes. Június 7-én, vasárnap, 18:30-től szentmisét mutat be a bazilikában. Június 8-án hétfőn pedig a Szervita templomban 17:30-től mutat be szentmisét Böjte Csaba testvér. A hagyományos mezőkövesdi szívbúcsút a Jézus szíve templomban június 14-én vasárnap tartják. Az ünnepi szentmise körmenettel 10:00 kezdődik. Főcelebráns Szántó József jászberényi főesperes, a templomot építő apát plébános aranymisés atya lesz. Ternyák Csaba egriérsek június 20-án 10:00 Vukas Bernárd Urichot pappá szenteli az egri bazilikában. A szentmisét a Szent István Rádió közvetíti. Egerben a múzeumok éjszakáján az egri bazilika előzetes regisztrációval, tárlatvezetéssel látogatható 20:00 2026. június 20-án. A tárlatvezetés orgonakoncerttel kezdődik. Időpontfoglalás személyesen az egri érseki palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os számon lehetséges. A múzeumok éjszakájához a Bélapátfalvi Ciszterci apátsági templom is látogatható előzetes regisztrációval, tárlatvezetéssel június 20-án 17:00. A tárlatvezetés koncerttel kezdődik. Előadó Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola Zeneiskolája. Maximum 150 fő befogadására alkalmas ez a tárlatvezetés. Időpontot itt is személyesen, vagy az érseki palota látogatóközpontban, vagy a megadott telefonszámon kell foglalni. A múzeumok éjszakáján az egri érseki palota látogatóközpont és a pincerendszer szintén látogatható előzetes regisztrációval. Az időpontok 17, 18, 19, 20, 21 és 22 óra. Az időpont tehát június 20-a. Maximum egy csoportban 30 főt tudnak fogadni. Ebben az esetben is szükséges az időpontfoglalás. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszter templomban 2026. augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba egri érsek atya. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszter templom sekrestyéjében lehet. Szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Bízom én, benned bízom. veszélyek közt támaszom, aki megtartasz engem, mert benned bízom én, benned bízom én. Velem vagy ez a erő, kegyelmel elég nekem, benned bízom. Veszélyek közt támaszom, ki megtartasz engem, mert benned bízom én, benned bízom én. Velem vagy ez az erőd, kegyelmed elég nekem, benned bízom.
Kértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most a nap evangéliuma és a hozzátartozó elmélkedés hangzik el.
Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben így beszélt Jézus a zsidók sokaságához: én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké élni fog. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Vita támadt erre a zsidók között: hogyan adhatja ezt testét eledelül nekünk? Jézus így felelt nekik: bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Amint engem az élő atya küldött, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, én általam él. Ez az égből alászállott kenyér. Nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Így tanított Jézus a Káfarnaumi zsinagógában. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus! Gondosan ügyeljetek arra, hogyan éltek. Ne balgán, hanem bölcsen. Használjátok fel az időt, mert rossz napok járnak. Mit sem vesztett érvényéből ez a megállapítás 2000 év óta. Amióta Ádám vétkezett, állandóan rossz napok járnak, mert értelmünk elhomályosult, akaratunk rosszra hajlóvá vált, és folyamatosan ki vagyunk téve a kísértésnek, amely arra akar rávenni bennünket, hogy elszakadjunk az élet forrásától, Istentől. Krisztus halála és feltámadása óta azonban az a kijelentés is érvényes, hogy most van itt az alkalmas idő, most van itt az üdvösség napja. Vagyis rossz napok egyszerre alkalmas, szent idővé válhatnak számunkra, ha értelmünket és akaratunkat arra használjuk, hogy megtaláljuk és megragadjuk a szentség új, meg új lehetőségét. Az Istenhez való kötődés soha nem volt, és soha meg nem ismétlődő módját. Ezt jelenti az apostol szava. Ne balgán, hanem bölcsen éljünk e világban, felhasználva az időt, amely üdvösségünkre adatott. Két gyakorlati tanácsot is ad Szent Pál a továbbiakban. Az egyikkel óva rossztól, a másikkal buzdít a jóra. Ne részegeskedjetek! Nem csupán az alkoholfogyasztásban való mértékletességre figyelmeztet ezzel, hanem mindenfajta mámorban, meneküléstől óvvaint, amellyel az ember az elveszített paradicsomért próbálja kárpótolni magát. Itt a földön vállalni kell ezt a feszültséget, amely legmélyebb vágyaink kielégítetlenségéből fakad, azt a lelki vákumot, amit semmibe nem tölthet ezen a világon. Ez az űr, az isteni élet utáni vágyakozás csillapíthatatlan szomjúsága a feltétele annak, hogy elteljünk a Szent Lélekkel, aki életünket összeköti a kiapadhatatlan forrással, a Szent Háromság egyisten meg nem fogyatkozó örök életével. Egymás közt énekeljetek zsoltárt, himnuszt és szent énekeket. Ez az a gyakorlat, amely Isten jelenlétébe von, és meg is őriz benne, tudatosítva bennünk ajándékait és ígéreteit, kialakítva szívünkben a hálaadás lelkületét. Fontos ez egymás közt is. Férj, feleség, gyerekek, szerzetesi család, ima közösség, hittancsoport összekovácsoló és megtartó ereje a közös imádság, Isten dicséret. A hálás szív újong és énekel, s a lelki örvendezés megóva léhasság az eltompulás kísértésétől. A rossz napok az üdvösség napjaivá lesznek, mert kezdenek kinyílni az örökké valóságra, amelyből születtek. Létezésünk mélyeit lassan betölti Isten élete, és ez fokról fokra megnyilvánul halandó testünkön, mindennapi életünkön is.
Hallgassák meg az evangéliumot szlovák nyelven.
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. Moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Ježiš povedal zástupom: Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: Ako nám tento môže dať jesť svoje telo? Ježiš im povedal: Veru, veru, hovorím vám, ak nebudete jesť telo syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslá živý otec a ja žijem z otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť na veky. Počuli sme slovo Pánovo.
Most az evangélium roma nyelven hangzik el.
Pekadi bári csingár, haj chape pélas maskar le bibolde. Szársai del kodo pesko trúpo kami maske. O Jézus kadi pendas lenge. Csácsesz penaptu menge, te nakhan le manuseske sávesko trúpo, haj napen lesko rat, Čavla trajo ande tu mende. Ba kon halanda muro trupo, aj pelanda muro rat, kodoles punei luma trajosi, aj oprežu vingi saravles po paluno des. Ke muro trupo čačok habensi, muro rat čačo pipesi. Kon hal muro trupo, aj pel muro rat, kodo ande mande ašel, haj me ande leste, man ožuvinde del bišadas, haj ande leste traji. Kade vikodo trajila ande mande, kon man kal, kado ande otrajo tele huilo manro, naka savo isar kuko savo tumare dat hale, taj mule, kon kadomán rokhal kodo punei lumatrail. Kadal pendas, kan ande kafernaumo, ande zsinagóga szityárlas.
Német nyelvű evangélium következik.
Evangelium nach Johannes. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Da stritten sich die Juden und sagten, wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sagte zu ihnen, Amen, Amen, das sage ich euch. Wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wirklich eine Speise und mein Blut ist wirklich ein Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und wie ich durch den Vater lebe, so wird jeder, der mich isst, durch mich leben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Mit ihm ist es nicht wie mit dem Brot, das die Väter gegessen haben. Sie sind gestorben. Wer aber dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Diese Worte sprach Jesus, als er in der Synagoge von Kapernaum lehrte. Wort des lebendigen Gottes.
Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink! Részlet következik Gabriel de Vos kármelita szerzetes teológia professzor Benső Végtelen című szentírási elmélkedéseiből.
Isten oltárához lépek. Szavad fákja a lábam elé, világosság az utamon. A liturgia csúcspontja, az Isten tisztelet legmagasabb rendű aktusa, az eucharisztikus áldozat, melyben megújul az új szövetség egyetlen áldozata, Krisztusé, aki önmagát ajánlja fel egyszer s mindenkorra az atyának, szeplőtelen áldozatul. Jogos tehát, hogy az egyház nagy szeretettel gondoskodjék a mise imáiról, szertartásairól, és megfelelően felkészítse a hívőket a cselekvő és tudatos részvételre. Az első részt az ige liturgiája uralja. Célja a nép oktatása a hitigazságaira, Krisztus misztériumaira, és főképp a húsvéti misztériumra vonatkozóan, amelyet a szent áldozat megjelenít a hívők között. A szent misében, tanítja a zsinat, felbonthatatlan egység jön létre Krisztus halálának és feltámadásának meghirdetése az igét hallgató nép és Krisztus között. A mise szentírási szakaszaiban, különösen az evangéliumban Krisztus van jelen szavával, ami a keresztény élet világossága és a hit tápláléka. Ennek figyelmes és áhítatos meghallgatását szinte közvetlenül a hiszek egy közös elimádkozása követi, mint egy a nép Isten szavára adott válaszaként. A megújított hitnek ebben a légkörében teljesedik be aztán az eucharisztikus áldozat, amelyben maga Krisztus lesz jelen való a kenyér és a bor színe alatt. Így módon a híveket ugyanannál az oltárnál Isten szava és Krisztus teste táplálja. Az ige liturgiája és az eucharisztia liturgiája. Ezek olyan szorosan kapcsolódnak egymáshoz, hogy egyetlen Isten tiszteleti cselekményt alkotnak. Az első szavában jeleníti meg Krisztust, a második az eucharisztiában. Mindkettő Isten tiszteletét szolgálja, őt dicsőíti a hívők hitvallása és isteni fia áldozata. A szent mise után Isten szavának világossága vezeti a hívőket a mindennapi életben, Krisztus teste pedig erejük és támaszuk marad. A szent mise elején a pap a szent misztériumban való részvételre hívja meg a jelenlévőket, hogy pedig ezt méltó módon tegyék, el kell ismerniük bűneiket. Ennek végén a pap ezt mondja: irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Ez a legmegfelelőbb előkészület az eucharisztia megünneplésére, amely most kezdődik, és amelynek a bűnbocsánat már elővételezett ajándéka. Valahányszor ezt ünnepeljük, megváltásunk műve újul meg. A hívek minden szentmisében részesednek Krisztus áldozata gyümölcseiben. Elnyerik bűneik bocsánatát és az örök élet ajándékát, ami már itt a földön megkezdődött a kegyelmi élettel. Az eucharisztikus áldozat azonban mindenek előtt hálaadás. Ezért a miséző ünnepi dicsőítő és hálaadó himnuszba kezd, a hívek meg folytatják, dicsőség a magasságban Istennek. Figyelemre méltó, hogy a dicséret első indítéka nem azok a csodálatos ajándékok, amelyekkel a magasságbeli elhalmoz minket, hanem magának Istennek nagysága, dicsősége. Ennek örvend az egyház is. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked, nagy dicsőségedért. A Szent Mise elsődleges célja, Isten dicsőítése, ez akkor valósul meg a legtökéletesebben, amikor az átváltoztatás után a hívők az Eucharisztiát, a feláldozott Krisztust ajánlhatják fel az Atya dicsőségére. A mise olvasmányainak meghallgatása és a pap szavai után az adományok felajánlása, az áldozat számára szükséges anyag felajánlása következik. Az összeszedettségnek ezek az értékes pillanatai különösen alkalmasak arra, hogy bensőségesen bekapcsolódjunk a szent cselekménybe. A hívőknek itt kell gyakorolniuk szent papságukat, hogy Istennek tetsző lelki áldozatot hozzanak Jézus Krisztus által. A kenyér és a bor felajánlásával egy időben fel kell ajánlaniuk saját életüket, saját műveiket, imáikat, szenvedéseiket, fáradozásaikat, áldozataikat, jó feltételeiket, hogy ezeket Krisztus a magáéval egyesítve élő, szent és Istennek tetsző áldozatként ajánlja fel az Atyának. Eucharisztikus ima. Szent Atya, Isteni fiad áldozatával egyesülten, fogadj el engem élő, szent, neked tetsző áldozatul. A misekánon eucharisztikus imájában kifejeződik a szent áldozatnak Krisztus az örök főpap céljaival azonos két nagy szándéka, Isten dicsősége és az emberek üdvössége. A kánon előtt a pap ismét ünnepélyes hálaadásra szólítja fel a hívőket. A hálaadás motívuma, eszköze és tárgya egyetlen. Krisztus az Atya tökéletes dicsérete, Krisztus közvetítőnk és Krisztus mint dicséretünk tárgya. Valóban illő, hogy neked hálát adjunk, Urunk, Szent Atyánk, Krisztus, ami Urunk által. Áldottak jön az Úr nevében. A Szentmise középpontja Krisztus, ő a pap, aki az Atyának felajánlja a dicséret áldozatát, amely áldozatban ő maga a pap és az áldozat. A Kálvárián Jézus egymaga ajánlotta fel áldozatát. Itt a hívők vele együtt ajánlják fel ezt. Ők is felajánlják ezt a dicsérő áldozatot. A hívő közösségnek nem csak Krisztus felajánlását kell bemutatnia az Atyának, hanem egyesítenie kell ezzel a magájét is, hogy az Atya, elfogadva a lelki áldozatnak felajánlását, örök áldozattá tegye őt. Közvetlenül az átváltoztatás után a pap megújítja a felajánlást. Mi a te szolgáid és a te szent néped, felajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt. Most már nem a kenyeret és a bort ajánljuk fel, hanem az oltáron jelenlévő Krisztus testét és vérét. Az Úr halálának emlékezete a színek elválasztása által, feltámadásának emlékezete eleven és elevenítő jelenléte által. Krisztus a legnagyobb ajándék, amit Isten az embereknek adott, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. A Szent Misében az emberek őt adják vissza az Atyának legtökéletesebb Isten tiszteletként, mivel az Atyának csak fiában telik kedve. Krisztus által, Krisztussal és Krisztusban a tiéd mindenható Atyaisten, a Szent Lélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Az eucharisztikus felajánlás a dicséret áldozataként száll fel Istenhez, és a megváltás ajándékaként tér vissza az emberekhez. Ezt a második szempontot is ismételten kiemeli az eucharisztikus ima. Átváltoztatás előtt kérünk, Istenünk, ezt az áldozati adományt fogadd el kegyesen tőlünk, ments meg minket az örök kárhozattól, és fégy fel választottait körébe. Amint egykor a kereszten, most az oltáron áldozza fel magát Krisztus az Atyának, az emberek üdvösségéért. Ezután isteni áldást kérve a kenyérre és a borra, hogy létrejöjjön az eucharisztikus csoda, a miséző ezt mondja. Áld meg, Istenünk, bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt. Tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá, hogy legyen ez számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztusnak teste és vére. Számunkra, miértünk változik a kenyér és a bor Krisztus testévé és vérévé. Erre van szükségünk, hogy elnyerjük bűneink bocsánatát, és tápláljuk természet fölötti életünket. Az eucharisztia nélkül nem élhetünk. Az eucharisztia az egész keresztény élet forrása és csúcsa. Az egyház állandóan belőle él és növekszik. Ez a gondolat legjobban az átváltoztatás szavaiban fejeződik ki. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Ez az én vérem, mely értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Maga Krisztus beszél áldozata megváltó szándékáról. Ő hívja a hívőket az eucharisztikus közösségre. Ez a kommunió annyira bensőségesen kapcsolódik az áldozathoz, hogy részünkről az áldozat legmagasabb rendű beteljesedése. Amikor magunkhoz vesszük az Úr testét és vérét, teljessé tesszük halálának és feltámadásának emlékezetét. Az eucharisztia ugyanis részesít minket a fő Krisztus dicsőséges életében. A Krisztus húsvéti misztériumában való csodálatos részesedés nem merülhet ki a szentmisével, folytatódnia kell a mindennapi életben. A megpróbáltatások felajánlásával részt veszünk az Úr halálában, a buzgó kegyelmi élettel pedig feltámadásában. Szüntelen Isten dicséret. Dicsérd lelkem az Urat, áldom az Urat, ameddig élek. Dicsőítem Istent, ameddig vagyok. A szentmise ugyan a legtökéletesebb, de nem az egyetlen Isten tiszteleti aktus. Az egyház megemlékezve az evangélium parancsáról szüntelen kell imádkozni, egész napra ki akarta terjeszteni a dicsérő, hálaadó és könyörgő imát. Már Szent Pál ezt írta az efezusiaknak. Egymás közt énekeljetek zsoltárt, himnuszt és szent énekeket, énekeljetek és újjongjatok szívből az Úrnak. A századok során így alakult ki az egyház hivatalos istentisztelete, a zsolozsma. A katolikus hagyomány és vele a zsinat azt tartja, hogy ez az egész egyház nevében végzett ima meghosszabbítása annak a dicsőítő imának, amelyet megtestesülésével maga Krisztus kezdett meg ezen a földön, és amelybe be akarta kapcsolni az egész emberiséget. Jézus Krisztus magára véve az emberi természetet, a földi számkivetettek között felcsendítette ezt a himnuszt, amely a mennyei hazában öröktől fogva zeng. Szorosan magához kapcsolja az egyetemes emberi közösséget, és társává teszi, hogy vele együtt énekelje ezt a mennyei éneket. Főpapi tevékenységét tulajdon egyházán keresztül folytatja, amely nem csupán az euharisztia ünneplésével, hanem más módokon is, főleg a zsolozsmával zengi szüntelenül az Úr dicséretét, és jár közbe az egész világ üdvösségéért. Az ima rendkívüli méltóságának oka, amikor dicséretnek ezt a csodálatos énekét zengik, akkor ez magának a vőlegényhez beszélő jegyesnek a hangja, sőt, Krisztus imája titokzatos testével együtt az Atyához. Amikor papok, hívők, szerzetesek a zsolozsmát imádkozzák, joggal gondolják, hogy gyönge hangjuk mellett Krisztus mindenható hangja hallatszik. Mint főpapunk, Jézus imádkozik bennünk, mondja Szent Ágoston. Mint fő, ő imádkozik bennünk. Ismerjük fel tehát a mi hangunkat ő benne, és az ő hangját mi bennünk. A zsolozsma vagy óraima, ennek a szövegei legnagyobb része a Szentírásból valók, tehát a Szentlélek ihlette. E szövegek és főképp a zsoltárok által a lélek jár közben értünk szavakban nem önthető sóhajtásokkal. A szentírási olvasmányokban pedig Isten szavára oktat bennünket. A zsolozsma ezért, amint a zsinat mondja, a lelkiség forrása és a személyes imádság táplálója. Hogy ezt a célját elérje, szükséges, hogy ima közben a lelkület igazodjék a szavakhoz. Az egyház szándéka szerint a zsolozsmának nem csak benne foglalt értéke miatt kell igazi Isten dicséretnek lennie, hanem az imádkozó egyéni elkötelezettsége által is képviselnie kell és megszemélyesítenie azt a buzgóságot, szeretetet és áhítatot, amellyel az egyház urát dicsérni akarja. A zsolozsma imádkozása az egyház szent kötelességének teljesítését jelenti. Az egyház ugyanis gyermekei szíve és ajka által fejezi ki imáját. A zsolozsma imádkozását ennek az egyházias érzésnek kell éltetnie és segítenie, buzgóvá tennie a lelket, túllendítenie a személyes távlatok körén, az imádkozónak át kell karolnia az egész egyház szándékait és szükségleteit is, sőt az egész emberiséget, minden ember nevében és minden emberért kell könyörögnie, hálát adnia és Isten dicsérnie. A zsolozsma így éri el célját, hogy Isten dicséretével a nap és az éjszaka egész tartamát megszentelje. Így lesz igazi óra liturgia, liturgia hórárum, és egyidejűleg a megszentelődés, vagyis a lelki hálaadás és az Istennel való egyesülés hatékony eszköze. Istennek a zsolozsmát átszövő szava az óra ima végzésén kívül is ihleti a személyes imát. Egy zsoltár vers, vagy egy szentírási mondat napközben is felemelheti a szívet Istenhez, és akár hosszabb időn keresztül is táplálhatja a lelki életet.
Kedves hallgatóink! Részletet hallottak Gabriel de Vos kármelita szerzetes Benső Végtelen című szentírási elmélkedéseiből. A műsort a Magyar Katolikus Rádió készítette.
A nap imája.
Aquinói Szent Tamás, imádság szent áldozás előtt. Mindenható Isten, nézd egyszülött fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus szentségéhez járulok. Úgy jövök, mint a beteg az életorvosához, mint a bűnös az irgalom forrásához, mint a vak az örök világosság fényéhez, mint a szegény koldus az ég és föld urához. Könyörgök hozzád túláradó jóságodban bízva. Gyógyítsd meg kegyesen betegségemet, mosd le tisztátalanságomat, világosítsd meg vakságomat, tedd gazdaggá szegénységemet, és öltöztest fel mezítelenségemet, hogy az angyalok kenyerét, a királyok királyát és uralkodók urát oly nagy tisztelettel és alázattal, oly mély töredelemmel és áhítattal, oly tiszta és hívő szívvel, olyan érzülettel és megfontoltsággal fogadjam, hogy ez valóban lelkem üdvére váljék. Amen.